az uglói túszejtő.
A foglyul ejtettek sértetlenül kiszabadultak.
Agrár béke.
Ha nem adják el az állami kezelésű földeket, elmaradhat a gazdas demonstráció.
Brüsszel.
A magyar-európai parlamenti képviselők támogatják a Duna Televízió autonómia csatornáját.
Védett a hóvirág.
Termeszteni, leszedni, gyűjteni csak külön engedéllyel lehet.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Több mint egy órán át tartott sakkban gázpisztollyal egy 19 éves fiatal 10 embert a fővárosban. A 14. kerületi családsegítőhöz 12 óra körül ment be a férfi, egy idő után 5 embert önszántából elengedett, aztán a rendőrök lefegyverezték.
Az akcióban senki sem sérült meg.
Dél körül ment be a férfi ebbe a zuglói családsegítő irodába, ahol éppen akkor 10 voltak. Férfiak, nők vegyesen. Őket gázpisztollyal fenyegetőzve egy helyiségbe terelte. Valószínűleg ezt láthatta egy odaérkező ügyfél is, ő értesítette a rendőröket. A BRFK helyszínre érkező akciócsoportja tárgyalni kezdett a fiatalemberrel. Ennek hatására a férfi 5 fogvatartottat elengedett. Ezután a rendőrök az ajtón keresztül betörtek, és különösebb ellenállás nélkül lefegyverezték a férfit. Lövés nem dördült, senki sem sérült meg. Azt, hogy a férfi mit követelt, vagy mit szeretett volna elérni, egyelőre nem tudni.
Az, hogy elhangzott-e bent közel egy óra során a túszok felé valami az ő szájából, ezt pedig a tanúk meghallgatása során igyekeznek kollégáim tisztázni.
Egyelőre az sem derült ki, hogy a fiatalembert ismerték-e a szolgálatnál dolgozók, vagy hogy korábban járt-e már a helyszínen. Itt a családsegítő szolgálat épületében egyébként egy óvoda is működik, ám a két intézmény teljesen elszeparált. Az óvónők nyilatkozni ugyan nem akartak, de azt mondták, hogy szinte semmit nem hallottak a történtekből. Az eljárást a kerületi kapitányság folytatja, a tanúkat és a férfit is kihallgatják.
Ma Magyarországon bárki engedély nélkül vásárolhat viszonylag olcsón gázpisztolyt. Ha a lakásán kívül is magánál akarja tartani a fegyvert, akkor mindössze 2000 forintért kaphat a rendőrségen fegyverviselési engedélyt.
A jogszabályt nemrégiben igazították az uniós normákhoz. Eközben a korábban nem engedélye köteles flóberteket egy kormányrendelet értelmében június végéig nyilvántartásba kell vetetniük a tulajdonosoknak.
Gázpisztolyt, mint ez is itt a kezemben, bárki engedély nélkül vásárolhat, de ha valami félelmetesebbre vágyik, akkor vásárolhat akár sorozatlövő légpisztolyt is, amelyik kinézete erre megtévesztésig hasonlít az izraeli Uzira. Még a csőtorkolatát is 9 mm-esre alakították ki, így szemből sem tűnik fel, hogy a fegyver mindössze 4,5 mm-es lövedékeket lő ki. Mindössze 3 másodperc alatt üríti ki a 25-ös tárat.
Extrém esetben előfordulhat, hogy meg lehet ölni valakit, de nem az a rendeltetése, mint például egy katonai fegyvernek, aminek egyértelműen az a rendeltetése, hogy öljön.
Veszélyesebb, mint a flóbert pisztoly?
Ezt igazán nehéz eldönteni.
Egy biztos, a kilőtt lövedék csőtorkolati energiája, akár csak a flóbertnél, az előírt 7,5 zsúl alatt van. Erre mégsem kell engedély, sőt, amíg ennél is félelmetesebb hangot kiadó sorozatlövő gázfegyverekre sem. Ezeket akár gyerekek is megvehetik.
14 éves kortól. Ez döntse el mindenki, hogy gyereknek minősül-e vagy sem, de most is szeretném hozzátenni, hogy gyártó vagyok, nem tisztem, nem is érdekel, tehát nekem csak egyetlen egy feladatom van, hogy a törvényeket betartatom, hogy ezek a törvények hogy szólnak.
A flóbert pisztoly használatának engedélyhez kötését két szocialista képviselő meg akarja szüntetni, ám úgy tűnik, ebben a ciklusban az országgyűlésnek már nem lesz ideje rábólintani a módosításra. Magyarországon 200 000-re becsülik a flóbert pisztoly tulajdonosok számát, akik azt mondják, valahol hiba csúszott a jogalkotásba, hiszen az ugyancsak uniótag Szlovákiában szabadon tartható a kis teljesítményű fegyver, ami nem okozhat halált.
A flóbert fegyver nem alkalmas az élet kioltására. Tehát ebből az következik, hogy nem kell engedélyhez kötni. Tehát pontosan ez a javaslatunk, hogy ne legyen engedélyköteles, hisz azért nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol az élet kioltására alkalmas eszköznek minősítetik akár a háziasszonyok 10 centinél hosszabb konyhakését is.
Sem az illetékes bizottság elé nem hozták, se február 13-án van az utolsó ülés, így azt mondhatom, hogy ebből már törvény nem lesz. A Fidesz elképzelése az, hogy a lőfegyverekről, lőszerekről szóló törvényt egészben újra kell majd tárgyalni, és amennyiben kormányra kerülünk, akkor egy jó és alkalmazható törvényt fogunk alkotni.
Egyelőre tehát érvényben marad a szigorítás. A flóberteket eltérően a hasonló teljesítményű lőfegyverektől nyilvántartásba kell vetetni. Aki ezt nem teszi meg, bűncselekményt követel.
Elrendelte a vagyonnyilatkozati eljárás megindítását Orbán Viktorral szemben Géczi József Alajos. A mentelmi bizottság elnöke szerint ugyanis a volt miniszterelnök vagyona bevallása alapján jelentősen gyarapodott, ezért jövő hét szerdára összehívta a bizottságot, amelyre meghívta Orbán Viktort is.
A képviselők vagyonnyilatkozatai egyébként tegnap óta olvashatók az interneten.
Orbán Viktor vagyonnyilatkozatában egy 82 plusz 101 négyzetméteres 12. kerületi lakás szerepel, amit feleségével közösen birtokol. Ugyanakkor a család jelentősen bővítette és átépítette a Cinege utcai villát, amely így nagyobb lett a korábban feltüntetettnél. A nyilatkozatot ezért Orbán Viktor kiegészítette és azt írta, a bővítés 2007. júliusában fejeződik be. Jelenleg ideiglenes használatba vételi engedély alapján laknak. A házban 211 négyzetméter a lakótér, plusz 21 négyzetméter pince, további 61 négyzetméter a padlástér. Többek között a padlástér fogalmát kifogásolta Géczi József Alajos. A mentelmi bizottság elnöke például nem tudja, hogy a tetőtér része a lakótérnek vagy sem. Ráadásul sem az építési engedélyt, sem az ideiglenes használatba vételi engedélyt nem kapta meg a Fidesz elnökétől.
Olyan mértékű vagyonnövekedés látszik, amit én elnöki hatáskörben nem tudok vélegelni, hogy van-e rá fedezet az előző években a Orbán családnál, és ezt meghagyja azt a hatáskört, amit a törvény az elnökre bíz.
Hogy Orbán Viktor elmegy a mentelmi bizottsághoz, még nem tudni.
180 napon keresztül vizsgáltak előről, hátulról, fölülről és alulról. Mindig állt van rendelkezésükre, mindent elmondtam. Szerintem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy kampány van, és most ilyen kampányunk lesz.
A mentelmi bizottság elnöke egyébként ma küldte el Gyurcsány Ferencnek is a felhívást, hogy nyilatkozzon a vele szemben kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárás ügyében. A kormányfőnek 5 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy megalapozottnak tartja-e az ellene benyújtott beadványt.
A gazdasági miniszter szerint tulajdonosi társadalommal lehet igazán sikeres Magyarország.
Kóka János az SZDSZ gazdasági évértékelő rendezvényén hangoztatta, az ország akkor fejlődhet, ha sok ember válik tulajdonossá.
Sikeresebben tud működni a gazdaság, ha az a magántulajdonon alapul, fogalmazott az üzletemberek előtt Kóka János. Hozzátette, ma már nem ciki vállalkozónak lenni, nem ciki meggazdagodni. Elmondta, hogy az állam és a politika mindenhatóságában sokkal jobban kételkedik, mint Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, és a gazdaságot sokkal jobb helyzetben látja, mint ők.
Ez a bizalom és a hit a magyar gazdaságnak szól, és legkevésbé sem a politikának.
Kóka János mellett Kunce Gábor is annak a véleményének adott hangot, hogy a piaci szférától távol kell tartani a politikát.
Ha a politika azt mondja, hogy mi gyorsabban növeltük a béreket, akkor már nagy baj van. Mert ahol ő tudja növelni az a közszféra, amit utána majd az adóinkból fogunk finanszírozni, ha meg viszont a piaci szféra béreinek növekedését is befolyásolja, akkor ez is egy nagyon jóságos dolog, azonnal elrontja a versenyképességünket.
Az SZDSZ elnöke szerint a következő 4 évben 4 reformot kell végrehajtani. Kisebb, átláthatóbb közigazgatást kell teremteni, rendbetenni az egészségügyet, átalakítani az önkormányzati és megyerendszert, illetve egyszerűbb és stabilabbá kell tenni az adórendszert az egységes, egykulcsos adózás bevezetésével. A szocialisták szerint a jelenlegi jövedelemkülönbségek mellett az egykulcsos adórendszer bevezetése társadalmi feszültségeket idézne elő, ezért azt nem támogatják, mondta Szabó Lajos, az MSZP frakció költségvetési munkacsoportjának vezetője. Az MSZP másként változtatna az adórendszeren.
A határ emelésével érjük azt el, hogy az 5 éves elképzelés sorozat végén már csak a 3 millió forintnál többet keresőknek kelljen a magasabb adókulccsal fizetni. Ezt rögzítettük törvényben, ebben tudtunk ma a koalíciós partnerrel megállapodni.
Szabó Lajos azt is elmondta, hogy amit ma az ellenzék javasol a járulékcsökkentés terén, azt ők célzottan valós munkahelyekhez kötve már biztosították a kis- és középvállalkozásoknak. A jogszabály szerint 2006. januárjától 1 éven át mentesülnek a teljes munkáltatói járulékfizetés alól azok a 250-nél kevesebb embert foglalkoztató vállalkozások, amelyek a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők körében alkalmaznak új munkatársakat.
A Magyar Demokrata Fórum közleménye szerint a konzervatív fordulat része az egykulcsos 18%-os személyi jövedelemadó bevezetése. A munkanélküliségi csökkentése érdekében fontosnak tartják a minimálbér csökkentését is.
A járulék csökkentés kapcsán kiadott közleményében a Fidesz arról ír, hogy a kormány siker propagandája ellenére az utóbbi években egyre rosszabbul élnek az emberek Magyarországon. Az MSZP mégis megpróbálja fényezni az adóemelésektől és a családellenes intézkedésektől hemzsegő éveket, pedig a Medgyessy Gyurcsány kormány 38 alkalommal emelt adót, és 8 új adónemet vezetett be, olvashatjuk a Fidesz közleményében.
A Fidesz Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől vár választ arra, miként fordulhat elő, hogy a kormány adminisztratív eszközökkel akarja meggátolni a munkanélküliségi adatok nyilvánosságra kerülését. Révész Máriusz szóvivő szavai alátámasztására bemutatott egy levelet, amelyet a Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára írt. Ebben a többi között az áll, egyáltalán nem javasoljuk a regisztrált munkanélküliségi ráta közlését, mert az adat nehezen értelmezhető. Ugyanakkor az információkat a KSH havi adatainak közzététele után ismertessék.
Batiz András kormányszóvivő az elhangzottakra reagálva azt mondta, nem érti Révész Máriusz hevességét, hangsúlyozta, míg a KSH az uniós szabályoknak megfelelően tájékoztat a munkanélküliek számáról, addig a foglalkoztatási hivatal mindenkit regisztrál, aki akár egy továbbképzésen is részt vesz.
Az ökopártokban látja a jövőt az Élőlánc elnöksége. A megkerülhetetlen ökológiai kérdésekre csak ők tudnak hiteles választ adni, hangzott el a tavaly alapított mozgalom választási bemutatkozásán.
A 21. században ökológiai pártok fognak alakulni. Ennek az új korszaknak az előfutára az Élőlánc Magyarországért tömörülés is, jelentette ki a szervezet elnöke Lányi András, aki egyúttal bemutatta a mozgalom 2006-os képviselőjelöltjeit. Lányi András emlékeztetett, tavaly decemberben indítottak nagyszabású aláírási kampányt a genetikailag módosított növények termesztését tiltó moratórium meghosszabbítása érdekében. Az aláírásgyűjtő íveket eddig 12 000-en támogatták kézjegyükkel.
Az 1990-es első szabad magyar választás kampány finise elevenedik meg 2 héten át az Újpesti Szalon Galériában. Korabeli választási plakátokból nyílt kiállítás az MDF szervezésében.
Tovarisi Kanyec, tessék választani! Csak néhány emlékezetes szlogen 16 évvel ezelőttről, amikor az egész ország volt egyszerre úgymond első választó, és járult az urnákhoz, hogy immár demokratikus keretek között gyakorolja állampolgári jogait. A képek között a KDNP-től az MSZDP-n keresztül az MSZNP plakátjáig számos tömörülés plakátjai megtalálhatók.
A kiállítás célja az, hogy Magyarországon a politikai sokszínűséget bizonyítsuk. 1990-es plakátokat látunk, 2006 után a Magyarországgyűlésben is a politikai sokszínűségre van szükség.
A 37 választási plakát Bánó Miklós gyűjteménye. Február 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Eddig nézetkülönbségek voltak a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szervezetei és a szaktárca között. Másképpen gondolkodnak a bortermelők marketing célra elkölthető befizetéseiről, valamint az állami tulajdonban lévő földek értékesítéséről.
Most úgy tűnik, mindkét ügyben megállapodás születhet, és a gazdakörök által felvetett agrár demonstráció is elmaradhat.
A Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége azt ígéri, nem szervez agrárdemonstrációt, ha a kormány nem kezdi el ellenőrizetlen körülmények között értékesíteni az állami kezelésben levő termőföldeket. A MAGOSZ emellett az állami tulajdonú Agrármarketing Kft. Kizárását követeli, a bormarketingre költhető pénzek elosztásából.
Ez viszont csak és kizárólag a gazdák céljaira, a gazdák által meghatározott módon került felhasználásra. A kormány becsapta őket, mert azt ígérte, hogy közvetlen kapják meg ezeket a forrásokat.
A mezőgazdasági tárca vezetői szerint az állami tulajdonú föld a helyi ellenőrzési szintek miatt nem kerülhet illetéktelen kézbe. A bormarketingre fordítható összeg csak névlegesen kerül az állami agrármarketing céghez.
Az agrármarketing centrum csak eszköze a bormarketing forrásai elosztásának, azt a szőlészek, borászok többségét tulajdonában lévő bormarketing KT fogja gyakorlatilag megvalósítani, viszont az Európai Unió miatt kell az agrármarketing centrumon mind intézményen keresztül futtatni.
A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége az idei esztendőre az élelmiszer minőségi ellenőrzések kiterjesztését várja. Ugyanakkor az előírások könnyítését is kérik.
Lehetetlen dolog, hogy előírják a mindenféle hatósági igazolásokat, utána pedig töménytelen pénzt kérnek azért, hogy ezeket az igazolásokat kiadják. Most legutóbb éppen a környezetvédelmi hatóságok emelték fel esetenként kétszeresére, háromszorosára a díjaikat.
A bormarketing kérdésében a MOSZ is azt támogatja, hogy a bortermelők által létrehozott civil szervezet döntsön a borkészítők marketing célra befizetett pénzeinek felhasználásáról. Híradónk úgy tudja, a bortermelők és a kormány képviselői között a megállapodás a bormarketing kérdésben egy-két napon belül megszülethet.
A Magyar Parlament Külügyi Bizottsága megbeszélést folytatott az osztrák külügyi bizottság elnökével és a házelnökkel. Azt mérték fel, hogy a két ország miképpen befolyásolhatja közösen az Európai Unió kelet-európai és balkán politikáját.
Az osztrák partnerek tájékoztatást adtak az uniós elnökségük idején várható újabb kihívásokról.
Üdvözöltük, hogy az iráni kérdés az ENSZ biztonsági tanács elé utaltatott. Szintén megnyugvással fogadtuk azt, hogy Washington és Brüsszel azonos szólamon követeli a további együttműködésért cserébe, hogy a Hamas ismerje el Izrael állam létezésének a jogát. Ezen kérdések mellett tájékoztattak bennünket arról a vendéglátóink, hogy az Európai Unió alapjogi ügynökségének a felállítása is szerepel az osztrák prioritások között. Ez az intézmény, ez a magja lehet az Európai Unión belüli kisebbségvédelmi rendszer kialakításának. Ebben pedig mi magyarok nagyon is érdekeltek vagyunk, és úgy tűnik, hogy itt az osztrákokkal és esetleg a finnekkel, esetleg számos egyéb országgal együttműködés alakulhat ki.
Támogatásra lelt Brüsszelben a Duna Televízió autonómia csatornája. A magyar európai parlamenti képviselők kivétel nélkül felsorakoztak a tavasszal induló adás mögé, amely európai kisebbségekről, autonómia modellekről és példaértékű kulturális kezdeményezésekről is szól majd. Mindez egybevág az európai elképzelésekkel. Brüsszel ugyanis 2008-at a kulturális párbeszéd évének szeretné nyilvánítani.
Kisebbségi ügyekben és a határon túli magyarok érdekeinek képviseletében lényegében egyetértenek a magyar euróhonatják. A néppárti és a szocialista képviselők az új csatorna indításához európai tapasztalatot, támogatást és uniós források megszerzéséhez segítséget ígértek Brüsszelben a Duna TV elnökének.
Az egész európai kisebbség számára rendkívül fontos, hogy éppen Magyarország és a Duna TV és segíti elő, hogy jobban értsük, mitől sikerült az autonómia bizonyos országokban, mitől működik jól, és hol kellene ugyanezt megvalósítani.
Lehet, hogy elsősorban nem is a kisebbségi közösség az, amelynek ez újdonság, újszerű, de a többségben élő közösségek azok, amelyek a legtöbb információt tudják, új információt ezzel kapcsolatban beszerezni, és ez pedig biztos vagyok benne, hogy az együttélésnek és a kisebbségi közösségek igényeinek megértéséhez egy elengedhetetlen eszköz lehet.
A csatorna hetente egyszer uniós kisebbségi műsorral jelentkezik majd. Ezt felváltva vezetik jobb és baloldali szakpolitikusok, és a tervek között szerepel egy az európai kulturális sokszínűséggel foglalkozó műsor is.
A
Az összmagyarság kérdése közös nevező kell legyen, a magyar kultúra szintén közös nevező kell legyen, és az is közös nevező kell legyen, amiben baloldali és jobboldali politikus egyaránt egyetért, hogy a Kárpát-medencében a jövőre nézve az egyetlen megoldás a tömbben és szorványban, de kisebbségben élő magyarok számára az autonómia.
A Duna TV a Magyar Tudományos Akadémiával közösen holnaptól 3 napos autonómia vitát szervez. A rendezvényen a kérdés szakemberei és uniós meghívottak vesznek részt.
Fegyveres palesztinok az Európai Unió gázai irodáinak bezárását követelik, mert több nyugat-európai lapban Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák jelentek meg. Norvégia már be is zárta ciszjordániai képviseletét.
Miután az iszlám hagyományok tiltják Mohamed bármilyen ábrázolását, még a tisztelet teljeset is, az ügy méretes nemzetközi botrányt kavart.
Az iszlám dzsihádhoz és a Fatah fegyveres szárnyához tartozó palesztin fegyveresek a levegőbe lövöldözve követelték, hogy 48 órán belül a dán, a norvég és a francia kormány kérjen bocsánatot a karikatúrák miatt. Amennyiben ezt nem teszik meg és folytatódnak az iszlám elleni provokációk, bombázni fogják az EU székházát, az európai képviseleteket és a templomokat. A fegyveresek egyúttal felszólították a francia állampolgárokat, hogy hagyják el a gázai övezetet. Norvégia a ciszjordániai Ar-Ramban tart fenn képviseletet 9 diplomatával, valamint 14 helyi alkalmazottal. A norvég külügyminisztérium szerint nem maradt már norvég állampolgár a gázai övezetben, a ciszjordániai Hebronban viszont még legalább 15-20 norvég illetőségű személy tartózkodik.
Holnap, február 3-án aktivizálódik a világszerte rengeteg fertőzést okozó kámaszútra féreg, amely a nem megfelelő védelemmel rendelkező számítógépeken óriási adatveszteséget okozhat.
A vírus holnaptól kezdve minden hónap 3. napján felülírja a biztonsági alkalmazásokhoz tartozó fájlokat és a felhasználók egyéb dokumentumait. Szakemberek javasolják, hogy mindenki frissítse antivírus szoftverét.
Ez évtől védett virágnak számít a hóvirág, ami azt jelenti, hogy termeszteni, leszedni, gyűjteni csak külön engedéllyel lehet.
Idén még csak figyelmeztetik a szabálysértőket, az árusítást viszont már most is szigorúan büntetik.
Ugyan még nem virágzik a tavasz első hírnöke, levelei viszont már itt-ott kivillannak a fagyott tavar alól. Tavaly októberben a tőzike után a hóvirágot is védett növényé nyilvánította a Környezetvédelmi Minisztérium. Ami azt jelenti, hogy leszedni, gyűjteni, birtokolni vagy árusítani szigorúan tilos.
Mi a természetben szeretnénk megóvni a hóvirágot, tehát amennyiben a természetben a nagyfokú gyűjtése, tehát nagy méretben iparszerűleg történne a gyűjtése az idén, az ellen föl fogunk lépni. Mást jelen pillanatban úgy gondoljuk, csak figyelmeztetnénk, hogy megváltozott a törvény.
Tavaly februárban még virágüzletekben, virágpiacokon és üzletek előtt is csokrokban sorakoztak a hóvirágok. A rendelet óta csak az erdőkben vagy az árokpartokon gyönyörködhetünk a szépségükben.
Kedves nézőink, most következnek a sporthírek Somos Ákossal.
Mi 21 óra 25 perckor várjuk Önöket friss hírekkel. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A magyar labdarúgás igen szomorú jellene még jobban felértékeli azokat a legendákat, akik egyébként sem csak a maiakhoz viszonyítva voltak extra klasszisok. Velünk élő legendáink egyikéről szólnak ezek a napok, az aranycsapat kapusa Grosics Gyula hétvégén ünnepli 80. születésnapját. Ünneplése már ma elkezdődött, Magyar Sporthéroszok társaságában Orbán Viktor is megajándékozta az egykori fekete párducot.
Most ez alatt a néhány perc alatt, amíg itt ültem, és hallgattam a barátaimat, átéltem. A 80-at nem is, de abból 70-et egészen biztos. És felsejlett előttem a magyar labdarúgásnak egy rövid, de nagyon szép korszaka. Az 50-es évek nem akarom én eltúlozni érzelmileg ezt az egész dolgot, de azt mondom, hogy ha valami, akkor hogy tizenvalahány millió magyar játszott velünk a pályán, ez érzelmileg sokkal többet jelent, mint talán maga a játék.
Most pedig térjünk vissza a mába, ha az nem is ilyen szép. Az NBA egy tavaszi rajtjára készülő csapatok közül ma a Kaposvárral foglalkozunk.
A Kaposvár a középmezőnybe igyekszik, és a Magyar Kupában is áll még a csapat. Mint a legtöbb magyar klubnál, a Somogyiaknál sem gondtalan a tavaszi szezonra való felkészülés.
Tornateremben és egy 40x60-as műfőes pályán tudunk edzeni. Nagy bajomban az van kb. 30 km Kaposvártól. Látszott a tegnapi zalaegerszegeni mérkőzésen, hogy le vagyunk maradva a játékban még a többi csapathoz képest. Az első 10 hely valamelyikét szeretnénk megszerezni. Én úgy érzem, hogy a bajnokság kiegyenlített, és ez bizonyítja a táblázat is, és apró nüanszok fognak dönteni. Most, hogyha megtaláljuk az elmenő embereknek a pótlására a játékosokat, és megmarad az a csapategység, ami általában jellemezte a Kaposvárt, akkor nem tartom elérhetetlennek az egy, tehát a 10. hely körül való a csapatnak a szereplését.
Este újabb sporthírekkel várom Önöket, addig is viszontlátásra!
Századi kém történetek. A gyerekeink már nem értik. Azonos-e az ügynök azzal a legendával, aki, amely kortársunk volt. Önmagáról is jelentett. Részletek a 168 órában.
Medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Anyu vigyáz, hogy majd csak otthon zuhanyozzak. Anyu vigyáz, hogy ne csak az ujjaim mozogjanak, hanem mi is. Anyu vigyáz, hogy apu nyugodtan tudjon gondolkodni. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
Sinek tovább bírják, ön meddig bírja? www.levegő.hu/kamionstop
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Átmenetileg enyhült kis az idő, persze abszolút értem, legondoljuk enyhességre, hiszen csak mérséklődött valamelyest a hideg. Holnap ez a tendencia folytatódik, aztán a hétvégén észak-észak-kelet felől ismét egy markáns hidegfront érkezik majd a Kárpát-medence térségébe. Mögötte jó 10-15 fokkal hidegebb levegő érkezik hozzánk, ezért aztán visszatér ismét a kemény tél, különösen az éjszakai fagyok lesznek erősek, és hát napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Ennek a hideg levegőnek az első hulláma látszik a hőmérséklet előjelzési térképen. Az előttünk álló éjszakán sokfelé képződik sűrű köd, zúzmarás köd is, ebből ónos köd-szitálás is előfordulhat, hószálingózás is. Mintegy -2-7 fok közé csökken általában holnap reggelre a hőmérséklet. Holnap a köd lassan-lassan oszlik, szűnik meg, de azért maradnak ködfoltok még a délelőtti órákban. Aztán délután változóan többnyire erősen felhős idő várható, számottevő mennyiségű csapadék nélkül, mint látják a csúcshőmérséket, mindössze -2-4 fok között várható, kissé már megélénkül a nyugati, északnyugati szél, sok lesz fölöttünk a felhő. Aztán fronthatás egyelőre nem lesz, a levegő szennyezettsége napról napra növekszik köszönhetően a leszálló légmozgásoknak, de a hétvégi hidegfront minden bizonnyal kitisztítja majd a levegőt. A következő napokban, aztán szombaton, erősen megnövekszik a felhőzet, de csak szórványosan várható gyenge havazás, hószálingózás, egy-egy futó hózápor, még viszonylag erős lesz a nappali fölmelegedés, -1-4 fokra számíthatunk a kora délután. Aztán vasárnapra már megérkezik a hidegfront, mint látják reggel, -9-17 fokra számíthatunk, és hát napközben is a csúcsérték is mindössze -3-7 fok között várható. Egyébként hétfő még ennél is hidegebb lesz, -10-18 fokra számíthatunk reggel, kora délután pedig -4-8 fokra, hiába lesz csak nem zavartalan a napsütés. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
A világ politika, a politika nem a világ, világpolitika. A Duna Televízió külpolitikai magazinja minden szombaton 17:20-től.